Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a János írása szerinti evangéliumból olvasom fel, a 6. fejezet első versétől a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en, Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztatta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Annak az igazságnak a betöltése ez, hogy Isten vizsgálja a mi szívünket, vizsgálja az övéit, hogy mi van a szívünkben. És egyáltalán nem véletlen, hogy ez a történet benne van az összes evangéliumban, minden evangéliumban, Márkban is. Márkban jegyzi meg azt, hogy ezután, a történet után hajóba küldi őket Jézus, és akkor jön a baj, félnek, rettegnek, és akkor az megjegyzi Márk, hogy azért, mert nem értették, vagy nem érintette meg őket még a kenyércsoda, mert kemény volt a szívük. És tulajdonképpen egy másik evangélium addig vezet el bennünket, hogy ahogyan ez a jánosi evangélium is kifut, csak ez sokkal részletesebben mondja el a következményeket, mert hogy miért volt ez az 5000 ember megvendégelése, hogy végül is az a kérdés, hogy ki az a Jézus? Ki az, aki velük együtt van? Mert nem egészen egyértelmű az, hogy vannak emberek Jézus közelében, és tudják, hogy ki. Nem egészen egyértelmű az, hogy vannak emberek, akik Jézusért dolgoznak, és tudják, hogy ki ő. És ebben a történetben ez a kérdés merül fel. Egy szükség, egy emberi szükségen keresztül. Egy olyan szükségen keresztül, amiben Jézus is megkísértetik, a megélhetés, az élet, a táplálék kérdésében. A gonosz mondja: ha akarod, ebből a kövekből lesznek kenyerek. Erre Jézus azt mondja: nem csak kenyérrel él az ember. De azt látjuk ebben a történetben, hogy Isten tudja, hogy vannak olyan szükségeink, amiket be kell tölteni. Isten komolyan veszi. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor a vizet borrá változtatja. Nem az alkoholizmust írja alá, hanem azt, hogy ne szégyenüljenek meg a fiatalok, akik éppen összekötötték a házasságukat, az ő öröme, az fogalmaztuk meg ennél a történettél, hogy Jézus részes akar lenni az örömünknek is, a bánatunknak is. Nem akarja, hogy az életünk ketté szakadjon egy szentnek mondható és nem szentnek mondható részre, hanem minden megszentelt legyen, és ő részt akar venni az életünk örömében, bánatában, akkor, amikor megszorulunk, akkor, amikor örülünk. És az Úr Jézus első csodatétele ezért különleges, hogy éppen egy esküvőn történt, az Isten által teremtésben meghatározott örömben, hogy két ember egymásra talál. És itt is van egy szükség, de olyan szükségben tesz jelet, ami amúgy is megtörténik. Csak az előző alkalommal, ahogyan felhívta a teológus asszony a figyelmünket, Gabi, hogy a hétköznapi dolgokat nem tartjuk csodának, itt ezért válik jellé az 5000 ember megvendégedése, mert az 5000 ember megvendégedése az minden nap zajlik, nem jelként, hanem valóságként, csak az ember nem éri meg csodának. A hívő ember egész élete az 5000 ember megvendégeléséről szól, ahogyan Isten eltartja az életünket, ahogyan Isten kenyeret ad, ahogy Isten engedi, hogy oda kerüljön valami az asztalra. Annak a csodája csak nem jelként történik, és nem erre hívja fel a figyelmet, ez is Istentől van. Tehát a megélhetésnek a gondja, ami elviszi az ember szívét, a megélhetést Istenné teszi számunkra, az, hogy ezt a dolgot meg kell oldani, és egy hétköznapi szükséglet, és sokszor Istent, hogyha lehet ilyet mondani, kiüti a nyeregből, már hogy nem lehet őt kinyütni, csak a saját szívünkből üti ki, vagy a megélhetés, vagy a dicsőségvágy, vagy valami, azt mondja, az történik ebben a történetben, hogy ez az Istennek a csodája. És a úrvacsorai liturgiában azt is elmondjuk, hogy esőt ad jóknak és gonoszoknak, tehát ezt nem csak a hívőkkel teszi meg. Hívők, nem hívők, azért jutottunk el eddig, azért kerülhet az asztalra valami, még hogyha szűkesen is, mert Isten ezt a csodát, a kenyérszaporítás csodáját mind a mai napig teszi. De akkor jelként tette. És miért tette akkor jelként? Annak az igének az igazsága bontakozik itt ki, hogy keressétek először Isten országát, és ráadásul adatnak meg minden. Lássátok, ez a csoda, ami veletek meg, Isten eltartja az életeteket. És sokszor éppen az a gond, hogy mi lesz a holnappal, mi lesz az egészségemmel, éppen ez a gond visz távol Istentől, és tesz méltatlanná vagy hitetlenné, és késlelteti az ember azt a pillanatot, amikor Istennek teljesen kiszolgáltatja magát, pedig ő éppen ezt mondanám, itt ott abban az igében, az Ézsaiás 54-ben, hogy egy kis ideig elfordultam, de örökkévaló szeretettel szeretlek. A hegyek meginókhatnak, összeomolhatnak dolgok, de irántod való hűségem nem szűnik meg soha. És ki szeretném neked nyilatkoztani, hogy nem haragszom rád. Ez a tétje ennek, hogy ott megtörténik-e az, aminek történnie kell az 5000 ember megvendégelésén. Az 5000 ember megvendégelése az lehet átváltozhatott volna úrvacsorai közösségé. A Jézus megáldotta a kenyeret és megtörte, bor éppen nem volt, de lehetett volna az a bűnbánatnak és az örömnek a helye. Mert annak a felismerése, hogy ki van közöttünk, és mi kinek tartjuk őt. Csak egy prófétának. Valakinek, aki valamilyen módon ott van, részt vesz az ember életébe, a tanítványok életébe is. De hogy kemény az ember szíve továbbra is, és lehet, hogy van valami változás benne, de hogy mi az, ami tényleg a szívünkben van, Jézus ezt vizsgálja. És nagyon érdekes számomra, hogy ennek a történetnek van ószövetségi gyökere. És ez a történet nem véletlenül történik. Nem úgy van, hogy hát történetesen Jézusban nem csak úgy megtörténnek dolgok. Ezt fogjuk átélni, hogyha az Isten kezében van az életünk, hogy nem történetesen megtörténik valami véletlenül, hanem egy erős kézben, egy erős irányítás alatt van az életünk, és semmi sem történik véletlenül. Minden tudatos. Jézus éppen az előző ige szakaszban beszél arról, hogy ő azt teszi, amit az atya, amit lát az atyától. És csak ebben az evangéliumban le van leírva, hogy azért kérdezi meg a tanítványokat, hogy mit lehet csinálni ennyi emberrel, mert próbára akarja őket tenni, hogy vajon fordulnak-e, vajon kérdeznek-e, vajon imádkoznak-e hozzá, vajon annak tartják-e őt, aki. A 139. Zsoltárnak a szavai, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, ezt teszi. A hétköznapi életünk szükségeink keresztül olykor jelekké teszi azt, ahogyan betölti a szükségünket, csak az, hogy a jel megállítson bennünket, amúgy is történik, csak nem vesszük észre, De amikor jellé teszi a betöltött vagy a be nem töltött szükségeinket, mert Isten nem minden szükségünket tölti be, mert nem minden szükségünk szerinte való. Jellé teszi számunkra, megállít, az Isten népe számára pedig még különösebb jelentősége volt. Amikor ezzel az 5000 ember megvendégelésével úgy látom az ige alapján, hogy tudatosan egy történelmi helyzethez citálja vissza Isten az ószövetségi népét. Méghozzá, amikor a mannát kapták a pusztában. És le van írva, amikor a manna tetszenek ismerni ugye a történetet, hogy zúgolódnak Istenhez, Isten ellen, szidják Mózest, azt mondják, hogy Isten bárcsak pusztított volna el minket Egyiptomban, tehát teljes a reményvesztettségben, nincs mit enni. De nem kérnek, hanem panaszkodnak, nem kérnek, hanem vádolják Istent, nem kérnek, hanem istentelül élnek, nem kérnek, hanem hideg marad a szívük továbbra is. Holott ezt a szükséget Isten azért hozza elő az életükbe, hogy Istenhez fohászkodjanak, de Isten ennek ellenére betölti a szükségüket. Ennek a hitetlenségnek ellen is mit mond Mózesnek, hogy tegyétek be a frigyládába a mannát, emlékeztetésül. És ebben az igében is van arról szó, hogy amikor mennek Jézus után, azt mondja, most már nem is a jel miatt jöttök, hanem azért, mert jól laktatok. Mert könnyen élelemhez jutottatok. A manna is 40 évig tartott, utána pedig úgy folytatódott a csoda, hogy vesd be a földedet, műveld meg, dolgozz. Őket az a könnyen megkeresett kenyér vitte Jézushoz. Hogy ez most ingyen volt. Nem értették az egésznek a jel, mi voltát. Hogy ugyanahhoz a helyzethez viszi őket vissza, hogy na most változott-e már valami azóta, mióta az Istennel jársz. Történt azóta honfoglalás. Történt azóta a templom felépítése. Történt azóta fogság, de történt azóta hazavitel, hazatérés. És van-e valami változás? Olyan sok mindenen keresztül vitt Isten. Történt-e valami lényegi változás? Vannak dolgok, amik változtak. Megégetted magad már valamivel, de azt újra nem teszed. De van-e lényegi változás? Kinek tartasz engem? Ez ennek az igének az nagyon-nagyon mély összefüggése számomra. Hogy visszaviszi őket. És bizony, ahhoz képest a néphez képest, akik nem ismerték Istent, nem ismerték még a 10 parancsolatot, még az egyiptomi istenek imádatához voltak szokva, kijöttek a rabszolgaságból és szabadok voltak, de nem volt tapasztalatuk az Istennel, aztán átmentek sok olyan időszakon keresztül, amikor állandóan csalták az Istent, ugye paráznosságnak nevezi a Biblia azt, amikor nem az egyetlen Isten az első az életünkben, és sok minden kísértés volt körülöttük, mert a nagy sodrásban az ő életük próbára lett élve, és sokszor könnyűnek találtattak. Ennek volt a következménye, hogy el kellett menni fogságba. De amikor Jézus eljött, már ez nem volt, testvérek. Tehát tényleg volt változás az életükben. Tényleg már azokat a dolgokat nem tették. Már nem imádtak kánaáni isteneket. Már nem, ugye az törvény az volt, hogy csak zsidót lehet elvenni. Hogy azonos vagy a hitbeli hit társat szabad csak elvenni. És nem nagyon látjuk, hogy itt ilyen óriási nagy kihágások lennének. Tehát erkölcsileg, külsőleg azt lehet mondani, hogy ez a nép valamennyire letisztult, tanult valamennyit. De nem történik meg az, aminek meg lehetne történnie, mert nem ismerik fel azt, hogy ki ez a Jézus. Nem történik meg az, hogy felszakadja, hogy mit tettünk. Hogy milyen hitetlenek vagyunk. Hogy mennyi sok a kételkedés bennünk. Hogy amikor itt vagyunk a hegyen, és nincsen kenyér, akkor se kérünk. Elkezdünk gondolkozni. Tanítványok Jézussal együtt járva. És nagyon emlékeztet engem a József történetére ez. Amikor Józsefet nem eladják a testvérek, ugye a testvérek tudják, hogy ez egy rossz cím, mert nem ők adják el, hanem kereskedők adják, akik felhúzzák őt a kútból. Mindig azt mondják meg, talán a rajzfilmben is úgy, hogy a testvérek adják. Nem, a testvérek a kútba dobják, először meg akarják ölni, kútba dudják, valakik megtalálják, és azok adják tovább. Tehát ez a biblikus hiteles történet. És akkor van egy olyan állomás, amikor már József, itt is kenyérről van szó, a megélhetésről van szó, hogy Isten gondoskodik, hiába nem tértek még meg, gondoskodik róluk, az ő szeretete előre jár. Mindig valamiben megmutatja irántunk való szeretetének a jelét. És olyan rossz következtetés az egyik testvérem mondja mindig, hogy hát engem szeret az Isten, mert ezt teszi velem, meg azt teszi, hát de azért mutatja meg, hogy amögött is ő van. Hogy felfedezzük, hogy a te vagy Isten, és én vagyok az ember, akkor én szolgálattal, engedelmességgel tartozom neked, és erről abszolút nem szól az életem. Pláne arról nem, hogy azt szeressem, és azt akarjam, amit te akarsz. Mert nem tudom azt szeretni, és nem tudom azt akarni, amit te akarsz. És akkor József lecsekkolja, leellenőrizi a testvéreit, hogy vajon ugyanolyanok, amik voltak. Most gondoljuk bele, hány évtizeden keresztül, vagy hány éven keresztül azzal a tudattal élnek József testvérei, hogy eladták a testvérüket, vagy eladták valakik a testvérüket, talán meg is halt, hazudtak az apjuknak. És ez nem múlik el, testvérek. Ez a fajta, ez ugyanolyan, mint akár az abortusz. Az úgy nem múlik el, mintha meg se történt volna. Ez, a megtörtént bűn az ott van. És ez bántja őket, és ez őrli őket. És persze, mire József felé kerülnek, nem ugyanazok az emberek. És onnan tudjuk, hogy nem ugyanazok az emberek. Mert József ugyanúgy, ahogy jönik Jézus, csak ugye Jézus egy történelmi nagy távlatban teszi ezt, József a saját életünknek nagy távlatában, a mi életünknek távlataiban is teszi Jézus újra és újra. Jeleken keresztül ellenőrzi a szívünket, gondolatainkat. Szóval József kipróbálja, hogy azt mondja, hogy hozzátok el Benyámint. A testvérét, aki vérszerinti testvére, nem féltestvére. És ugye Benyáminnak a zsákjába belekerül az a pohár, ami a József pohara volt. És mi a következő, mi a próba? Azt mondja, hogy hát itt van ez a ti testvéretek, aki akár lehetnék én is, de ezt nem mondja. Börtönbe kell zárni. A saját keserűségük, az állandó bűntudatuk abba az irányba viszi őket, hogy kiállnak a testvérük mellett, mert még egy ilyet nem tudnának elviselni. De a szívük nem változott. Már nem ugyanazok. Már nem tennék meg ugyanazokat a dolgokat, de a szívük nem változott. Honnan tudom? Azt van az igébe leírva, hogy féltek. Hogy mi lesz most az, aki ellen elkövettünk valamit, mi lesz, hogyha megöl bennünket. Jól tudták, joga lett volna hozzá. Ott a szemet szemért, fogad fogért. Emberi viszonylatában. És féltek. És honnan tudjuk, hogy nem változott a szívük, de változott a magatartásuk a szomorúság miatt? Honnan tudjuk, hogy a végén hazudnak azért, hogy megmeneküljenek. Mert azt mondják, hogy apánk, mikor meghal, Jákob, hogy apánk még életében rendelkezett, hogy nem nyúlhatsz hozzánk, és mit kellett? Ott se történik meg az, aminek meg kell történnie. Az 5000 ember megvendegelésen történik meg, ami megtörténhetne. Nem történik meg az összeomlás, és az, hogy bocsáss meg. És hogy úgy kezeltünk téged, a testvérünket, mint egy idegent. Nem történik meg az, hogy Istenem, úgy kezeltelek téged, mint egy vadidegent. Hát változott az életem, mert nagyon bűnösnek érzem magam. Változott az életem, mert az élet nyomása meg a betegségeim miatt változtam. De lényegileg, hát Isten azt akarja, hogy Istennek ismerjük fel, hogy boldog életünk legyen, hogy kimondhassa felettünk, hogy ember, nem haragszom rád. És ezzel szemben marad a távolság és az állandó gyanakvás, hogy Isten nem akar nekünk jót. Vagy megfosztani akar bennünket a jótól. És itt éppen ezt akarja Jézus, hogy eddig jussatok el, emberek, hogy ez a jel ott, abban a pillanatban felismerhettétek volna, hogy ti nem hisztek, nem reménykedett, nem kerestek engem, hogy hitetlenek vagytok. Korintusi levélben azt olvassuk, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Tehát lehetséges, hogy ez a nép változott. A történelem nyomása éppen a szomorúsága miatt talán nem volt annyira aktívan lázadó, de nem ez a kérdés. Hanem az, hogy a szíved ura-e az Úr Jézus. Ő-e az első. Felfedezed ezt szükségeidben, életed minden pillanatában. Hogy ő tölti be a szükségeidet, ő rábízhatod magad, ő szava irányítsa az életedet. Az ő szava irányítsa a gondolataidat, az érzelmeidet. Az ő uralma alatt legyen az életed. Hogy kimondod-e azt, hogy hát nincs más, és nem az az érdekes, hogy én mit érzek, hanem az, hogy haza kell mennem, mert az Atya ellen vétettem. Ennek a felismerése kell, hogy jöjjön. És akkor ott ugye folytatódik János evangéliumában, érdemes végigolvasni, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, és az én testemet eszi, és az én véremet, annak örök élete van. És megbotránkoznak, mert ez mások, a kenyér az még előtt volt, a jel, az elég volt, a prófétaság az elég volt, az nagy dolog volt, de hogy belőle táplálkozunk, és ehhez nekünk valami közünk legyen, vagy éppen bűnbánatot tartsunk, vagy elismerjünk téged Istennek, na de hát eljutunk addig. Mert legalább a kevesek számára, és Isten ma is ezek számára, kevesek számára hozza az evangéliumát. Mert lesznek olyanok közöttünk, mint Péter. Hát hova mehetnénk, Uram? Örök élet beszéde van nálad. Eddig erre fújt ki a történet. Én elhatároztam, hozzád jövök. Nem akarom az önbecsapást. Nem akarom azt hinni, hogy a szomorúság az már egyenlő a bűnbánattal, meg a bűnbocsánattal. Nem akarom azt gondolni, hogy a keserűség vagy a félelem az elég, a félelemből betartott törvény az egyenlő az Isten félelemmel. Nem, ez nem az. Hanem jövök hozzád, mert nem vagyok a szívedhez közel. Mert idegen vagyok neked. Tehát végtére is azt vizsgálja, hogy Isten-e Isten számunkra. És még két dolgot szeretnék, az egyik. Néhány gondolata arról, ami megtörténhetett volna ott az 5000 ember megvendégelésén, az igazi bűnbánat, a hazaszaladás, a hazafutás, a kijön a házamba. Atya, tártkarokkal kérnek, ki jön haza? Ki ismeri el, hogy én vagyok az Isten? Tehát, hogy hogyan történik az igazi, vagy mi nem az igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat nem érzésekről szól. Nem arról szól, hogy most iszonyatosan bűnösnek érzem magam. Az igazi bűnbánat ennél sokkal több. Az igazi bűnbánat arról szól, hogy megértettem, hogy megbántottam Isten fenségét. És az igazi bűnbánat nem azon mutatkozik meg, hogy az ember mennyit sír, bár a sírás az egy szép jelennek. De nem ez a mértékegysége, vagy nem ez a mértékegysége, hanem a bűnbánat, az akció, az cselekvésbe kell, hogy, tehát hogyha van tényleg igazi bűnbánat, hogy én Isten nem tartottam annak, aki nem töltötte be azt a szerepet, amit betölthetett volna, akkor ezt elmondom, ez cselekvésbe visz engem. Azt mondja, elhatározom, hogy hazamegyek apámhoz. Elmondok neki mindent. És nem agyalok azon, hogy na mi lesz annak a következménye. Lesz elég hitem, vagy utána nem fogok-e újra elbukni, hanem azt tudom, hogy hazamegyek. És az igazi bűnbánat az abból ismerhető meg, hogy az átadottságnak a mértékéről. Nem a keserűségnek a nagyságáról, hanem az átadottságnak a mértékéről. Hogy mennyire adja át az ember az egész, mindent. Nagy kamu bűnbánatok tudnak lenni velünk. Nagy kamu változások. A környezetünkkel el tudjuk hitetni, de belül csak akkor van változás, hogyha Istenhez megyünk, Istennek valljuk. Ha megvalljuk bűnünket, hű és igaz az Isten. Hogyha valakit ez most nagyon-nagyon személyes számára, hogy mi és mi nem a igazi bűnbánat. Még néhány évvel ezelőtt a mentoromtól kaptam egy ilyen tanulmányt. Angolul van, ha valaki szeretné, odaadom. Mikor igaz egy bűnbánat? És pont ezekről szól, hogy nem a szégyenérzet, az nem bűnbánat. Benne van része, van emocionális része. Nem a szomorúság, nem a keserűség, hanem az, hogy téged bántottalak, meg hozzám megyek, veled rendezem. És ugye ez a tétje ennek a a találkozásnak, és minden ige hirdetésben tulajdonképpen ez történik, hogy Isten ezt mondja, ezt akar, hogy felfedezzük őt, felismerjük őt, és felismerjük a lehetőségét annak, hogy hozzá mehetünk haza. És még néhány gondolat arról, hogy hogyan vizsgálja meg Isten, vagy milyen Bibliából fakadó gondolatok vannak, amik arról szólnak, hogy Isten-e számunkra Isten. Ezt Luther Mártontól olvasom fel, hogyha meg fogom találni. Isten és a hit összetartozik. Egyedül engem tekints Istenednek. Mit akar ez mondani? Hogyan értsük? Mit jelent az, hogy van Istenem? Mi az Isten? Isten az, akitől az ember minden jót vár. Akihez minden bajban menekül. Istenem van, tehát azt jelenti, hogy szívem szerint bízom és hiszek benne, vagyis egyedül a szív bizodalma és hite alkot Istent, vagy hamis Istent, ahogy ezt sokszor mondtam. Ha igaz a te hited és a te bizodalmad, igaz a te Istened is. Ahol viszont téves és hamis a bizodalomot, nincs az Isten, az igaz Isten sem. Mert a kettő hit és Isten összetartozik, mondom tehát, amire szívedet hagyod és bízod, valójában az a te Istened. Ennek a parancsolatnak tehát az az értelme, hogy a szívnek azt az igazi hitet és bizodalmát követeli, amely az egy igaz Isten felé fordul, és egyedül rajta süng. Az ígére lefordítva, az Úr Jézus a kenyér megszaporodásával azt a hitet követelte, ami őt megilleti. És ez akkor nem történt meg. És vannak mindig elmulasztott alkalmak. És mindig, amikor az igét hirdetteti, úrvacsorára készülünk, ennek a lehetősége van. Felismerni az, hogy nem Istenként tekintettem rá. Nem bíztam magam rá teljesen, nem hallgattam rá teljesen, és ezt meg lehet venni. Elhatározom, hogy hazamegyek apámhoz. Vigyázz és hadd, hogy egyedül én legyek a te Istened, és soha ne keresd senki mást. Vagy ha valami jót nélkülözöl, azt tőlem várd, és nálam keresd, ha szerencsétlenség és nyomorúságért folyamodjál és ragaszkodjál hozzám. Én elégítelek meg. Én segítelek ki minden nyomorúságból. Csak azt ne engedd, hogy máson csüngjön és máson pihenjen a te szíved. És még egy rövid idézet, így már most könnyen megérted, hogy mit és mennyit követel ez a parancsolat, vagyis az ember egész szívét is, az, hogy egyedül Istenben bízzon, senki másban. Hiszen könnyen kitalálhatod, hogyha Istenünk van, azt nem tapinthatjuk és nem foghatjuk meg ujjunkkal, zsebre sem vághatjuk, szekrénybe se zárhatjuk. Ellenben úgy fogjuk meg Istent, hogy szívünk ragadja meg őt, és csüng rajta. Ha pedig szívünk rajta csüng, ez azt jelenti, ugye, és akkor ez a megtérés, hogy meg a bűnbánat, hogy mennyire csüng rajta. Nem az, hogy milyen szavakkal mondom meg, milyen pátosszal sajnálom magamat, vagy akár éppen az, hogy elkövettem a bűnt, hanem milyen módon csüngök rajta. Ha pedig szívünk rajta csüng, ez azt jelenti, hogy egészen rábízzuk magunkat, azért akar minket minden mástól eltéríteni és magához vonni, mert ő az egyetlen örök jó. Mintha ezt mondaná, amit ezelőtt szenteknél kerestél, vagy a mammontól és egyébtől vártál, azt most tőlem várd. És úgy tekints rám, hogy én vagyok az, aki megsegít és minden jóval eláraszt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, csak te tudod, hogy a irántad való szeretetünk minimuma, arra törekedtünk, vagy elégtételre, mint Káin, vagy tudtuk, hogy csak akkor van változás, hogyha oda rohanunk hozzád, és azt mondjuk, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Lehet, hogy már sok változás történt az életünkben, de szívünk maradt a égé. Lehet, hogy az élet kényszere, terhe megváltoztatott minket, komolyabbá tett. Lehet, hogy jobban kapaszkodunk igéthez, de felismerni azt, hogy te vagy az Isten, azt még nem tettük meg. Kérlek, hogyha ez így van, hadd tegyük meg ezt. Ne késlekedjünk, hogy hadd hallhassuk a te felszabadító örömüzenetedet. Egy pillanatra elfordítottam tekintetemet rólad, de most azt akarom neked mondani, hogy nem haragszom rád. Erre van szükségünk, ez ad életet. És minden csak ráadás, mert amúgy is, míg nem fordultunk hozzád, akkor is te tartottál fel az életünket. Te raktál kenyeret az asztalunkra. Te adtál egészséget, te adtál erőt. Hallgass meg minket, kérünk. Amen.